Az Inforádió jogi magazinját hallják. Munkatársam Kálló Izabella nevében is jó estét kívánok, Exterde Tibor vagyok. Vagyontervezésre, jótékonykodásra, örökösödési célra és számos más esetben is alkalmazható az új polgári törvénykönyvvel bevezetett bizalmi vagyonkezelés. A fontosabb szabályokról kérdeztem Riszter Gergelyt, a Kajtár Takács Hegymegi Barakonyi Békerend McKenzie ügyvédi iroda partnerét. Mi az a bizalmi vagyonkezelés?
A bizalmi vagyonkezelés egy új jogintézmény, amelyet az új PTK honosított meg a magyar jogrendszerben. Eredete az angol száz trust intézményére vezethető vissza. A lényege gyakorlatilag az, hogy elválik a tulajdonjog és a tényleges tulajdonosi jogosítvány. Mit értünk ez alatt? A bizalmi vagyonkezelési szerződés alapján a bizalmi vagyonkezelő a szerződés alapján megszerzi az átadott dolgok tulajdonjogát, míg a vagyonrendelő gyakorlatilag a vagyonkezelési szerződés alapján jogosult meghatározni a vagyonnak a használatát, illetőleg a kedvezményezettek körét.
Mi az új jogintézmény értelme?
Bizalmi vagyonkezelés számos célra felhasználható a nyugat-európai példák alapján. Ilyen lehet például jótékonysági cél, vagyontervezés, örökösödési célok, akár munkavállalói résztulajdonosi program, nyugdíjprogramok. A lényeg az, hogy a vagyonrendelő a vagyonkezelési szerződésben meghatározott iránymutatást ad a vagyonkezelő számára, amely vagyonkezelési szerződés alapján a vagyonkezelő a vagyonkezelési szerződés alapján köteles azt az iránymutatást követni a tulajdonába adott dolgokkal, amelyet a vagyonrendelő rendelt. Hogy egy példát mondjak, még örökösödés előtt egy vállalatnak a tulajdonjogát egy bizalmi vagyonkezelési szerződés alapján a vagyonrendelő átruházza vagyonkezelőre, meghatározhatja, hogy az örökösei csak bizonyos feltételek esetén részesüljenek vállalat hozamaiból, nyerességéből, és így módon biztosítani lehet azt, hogy mondjuk egy szakértő vagyonkezelőre bízva az adott vállalatnak a jövője az biztosított legyen.
A vagyonrendelő, akinek a tulajdonában és a birtokában is volt az a vagyon, tehát feltételezhetjük, hogy korábban ő maga rendelkezett ezzel. Általában miért adja át egy másik speciális szaktudással rendelkező vagyonkezelőnek ezt a vagyont? Mi nem rendelkezik vele tovább? Mi nem hasznosítja? Mi nem szedi a hasznait tovább?
Hát ugye ennek több oka lehet. Ugye itt mondtam, hogy örökösödési célú felhasználás, illetőleg ugye egyéb jótékonysági célú felhasználás lehet a célja, hogy mondjuk halálon túlmenően is a vagyonrendelő biztosítani tudja, hogy a vagyonnak a hozama és a vagyon egyben maradjon, és a vagyon hozama megfelelő meghatározott célra kerüljön felhasználásra. Hogy egy extrém példát mondjak, hogyha valaki azt szeretné biztosítani, hogy a gyerekei tovább tanulása biztosított legyen, és a gyerekeinek bizonyos juttatásokat csak abban az esetben biztosít, amennyiben bizonyos feltételeknek megfelel, akkor erre például egy tökéletes jogintézmény lehet, hogy a vagyonkezelő kizárólag abban az esetben jogosult a vagyon hasznait kiadni mondjuk a gyermekek részére, amennyiben ugye ezen bizonyos feltételeket teljesíti, ami a vagyonkezelés berögzítésre kerül.
Rendezi-e a törvény vagy szerződés azt, hogy a vagyonkezelő csak jól kezelheti azt
Természetesen rendezi, tehát nagyon szigorú szabályok vonatkoznak a vagyonkezelőre. Egyrészt a PTK meghatároz nagyon szigorú felelősségi szabályokat, illetőleg a háttérjogszabály is, illetőleg a bizalmi vagyonkezelésről szóló jogszabály is szigorú feltételeket állít fel a vagyonkezelőkkel szemben. Megfelelő biztosítékkal kell rendelkezni, MNB engedélytől függ az üzletszerű vagyonkezelési tevékenységnek a folytatása. Tehát a jogalkotó is igyekezett olyan szabályrendszert megalkotni, hogy a bizalmi vagyonkezelő intézmény rendszere szavatosságot nyújtson a vagyonrendelők számára, hogy a vagyona az nem fog eltűnni mondjuk a jövőben.
A kedvezményezetnek van-e valami beleszólása abba, hogy a vagyonkezelő hogy dolgozik? Végül is a végén az övé lesz az egésznek a gyümölcse. Sőt, maga a vagyon is, ha jól értem.
A kedvezményezetnek magának nincs beleszólási joga. Természetesen, hogyha a vagyonkezelő nem a vagyonkezelési szerződésnek megfelelően kezeli a szerződést, akkor nyilvánvalóan igényt érvényesíthet a vagyonkezelővel szemben.
Nem lehet tudni, hogy hány ilyen vagyonkezelési szerződés, bizalmi vagyonkezelés jött létre?
Azt lehet tudni, hogy hány jött létre, mert a szerződés magát azt ugye nyilván tartja az MNB, hogy hány szerződése van, de hogy kivel kötött, de tartalmat nem.
Tartalmat nem. Kik lehetnek a bizalmi vagyonkezelők?
Bizalmi vagyonkezelő olyan gazdasági társaság lehet, amelynek engedélyt az az MNB vagyonkezelési tevékenység folytatására. Ugye ennek szigorú feltételei vannak, és pénzügyi biztosítékkal kell rendelkezni a bizalmi vagyonkezelőnek. A pénzügyi biztosíték mértéke az minimum 70 millió forint, maximum 1,5 milliárd forint. pénzügyi biztosíték mértéke az a vagyonkezelésbe vett összegnek a 20%-a, de ezen két szám keretei között, tehát a minimum 70 millió és a maximum 1,5 milliárd között.
Uh-huh. Ezek speciális gazdasági társaságok lesznek?
Ezeknek fő tevékenységként bizalmi vagyonkezeléssel kell foglalkozniuk ezeknek a társaságoknak.
Friss az jogintézmény és friss a törvény is találkoztak már olyan társasággal, amely speciálisan ezzel
még nem találkoztunk ezzel.
Kik lehetnek azok, akiknek ez a mostani profiljába beleillik? Pénzügyi tanácsadó?
Szerintem pénzügyi tanácsadók, privát bankok számára is nyitva állhat ez a lehetőség, hogy akár valakivel együttműködve, akár önálló cégalapítás útján folytassanak ilyen típusú bizalmi vagyonkezelési tevékenységet.
Mi biztosítja azt, hogy a kezelésbe adott vagyont, a költségek, amelyek egy magas színvonalú vagyonkezelésnél nyilván előállnak, azok nem fogják a végén erodálni, megenni.
Jogszabály korlátozza a vagyonkezelési díjnak a mértékét, és ezáltal biztosítják a vagyon megőrzését a jogszabályok.
Világos az most, hogy hogyan kell adózni a kezelésbe adott vagyon után? Ki fog adózni utána, hogyha annak abból jövedelem származik, akkor nyilván az adóköteles lesz.
Szerencsére ez tisztázott, a PTK kodifikációja, akkor ez ugye még nem volt elfogadva, de az új bizalmi vagyonkezelésről szóló törvény hatályba léptető rendelkezései módosították az adó és illeték törvényeket, és most már teljesen világos, hogy hogyan és milyen módon adóznak az egyes szereplők a bizalmi vagyonkezelési jogviszonyokban.
Mennyire zárt az adózás szabálya? Van-e lehetőség adó elkerülésre a bizalmi vagyonkezelés intézményének igénybevételével?
Adó elkerülésre szerintem nincs lehetőség, viszont ez az jogintézmény kiválóan alkalmas adótervezésre abban az esetben, hogyha nemzetközi struktúrákban próbáljuk behelyezni. Nyilvánvalóan hosszú idő kell még eltenni ahhoz, hogy kiderüljön, hogy a magyar bizalmi vagyonkezelési rendszer mennyire alkalmas adótervezésre. Egy jó példa például, hogy Svájcban, az USA-ban, Liechtensteinben, Luxemburgban számos esetben adótervezésre is használják a trustokat, és nem csak a családi vagyon átörökötésére, illetőleg egyéb karitatív célokra.
Azt meg lehet most jósolni, hogy körülbelül mekkora lehet az a vagyon, amelytől már érdemes bizalmi vagyonkezelésben, mint alternatívában gondolkodni, mert Svájcot, Liechtensteint, az Egyesült Államokat említette, ott azért föl tudnak halmozódni elég brutális vagyonok, amelyeket már érdemes profikra bízni. Nálunk még nem nagyon látszanak ezek.
Hát talán lassan eljön az az idő is Magyarországon, amikor olyan mértékű vagyonok alakulnak ki, és olyan mértékű vagyonra tesznek szert magánszemély, akik nem feltétlenül értenek oly mértékben a vagyonkezeléshez, vagy utódaik nem értenek oly mértékben a vagyonkezeléshez, hogy indokoltá teheti az ilyen típusú vagyonkezelést.
Hogyan adózik a bizalmi vagyonkezelés? Vagyonrendeléskor, amikor valaki a bizalmi vagyonkezelőre bízza a vagyont és a tulajdont, akkor kell-e adót fizetni, vagy illetéket?
Amint azt elmondtam, a magyar szabályozás adósemlegességet biztosít. Ez azt jelenti, hogy a vagyonkezelésbe adáskor nem merül fel adófizetési kötelezettség a vagyonkezelő, illetve a vagyonrendelő részéről. Abban az esetben, amikor a vagyonkezelője a kedvezményezett részére juttatja, abban az esetben a vagyont, abban az esetben kell megvizsgálni az adó és illeték fizetési kötelezettséget. Hogy néz ki ez a gyakorlatban, ez az adósemlegesség? A jogintézmény biztosítja azt, hogy a vagyon kezelő által a kedvezményezett részére kiadott vagyon tekintetében úgy kell adó szempontból tekinteni a tranzakciót, minthogyha ez a dolog közvetlenül a vagyonrendelőtől a kedvezményezetre háromlott volna. Hogy egy egyszerű példát mondjak, ez illeték példa, amennyiben mondjuk egy ingatlan kerül kiadásra a kedvezményezett részéről bizalmi vagyonkezelés keretében a kedvezményezett részére. Abban az esetben az illeték fizetési kötelezettség úgy alakul, mintha a vagyonrendelő közvetlenül a vagyon, mintha a vagyonrendelő közvetlenül a kedvezményezett részére adta volna ezt a vagyontárgyat, ingatlan. Tehát, ha mondjuk egyenesági rokonok, abban az esetben nem lesz illetékfizetési kötelezettség. Amennyiben nem egyenesági rokonok, akkor az általános illetékfizetési szabályok vonatkoznak a kedvezményezetre, amikor a vagyonkezelő részére kiadja az adott vagyontárgyat, amit illetékfizetési kötelezettség terhel.
Jövedelem után először mikor és kinek kell adóznia, amit a vagyon megtermelt, a vagyonkezelő által?
A kedvezményezet adózik utána abban az esetben, amikor részére a kifizetés történik. Ha a vagyonkezelési szerződés alapján hozamból kerül kifizetésre a részére. Amennyiben a vagyonkezelési szerződés alapján hozam kerül a részére kifizetésre, ezt osztaléktípusú jövedelemnek tekinti a személyi jövedelemadó rendszere, és 16%-os SZIA fizetési kötelezettség vonatkozik rá. Abban az esetben, hogy ez a nem a hozam terhére kerül kifizetésre, hanem mondjuk a vagyonkezelési szerződés úgy szól, hogy a kezelt vagyonnak a terhére is lehet kifizetéseket teljesíteni bizonyos esetekben, abban az esetben nincs rajta személyi jövedelemadó fizetési kötelezettség. Még egy érdekes példa az SZIA tekintetében, hogy amennyiben a vagyonkezelési szerződés úgy rendelkezik, hogy a kedvezményezetnek bizonyos tevékenységet kell folytatnia annak érdekében, hogy a jogosult legyen a kedvezményezeti kifizetésre, abban az esetben ezt a típusú jövedelmet úgy kell elbírálni, mint az adott tevékenységre vonatkozó jogszabályok előírják, SZIA szabályok előírják. Tehát, hogyha mondjuk ez úgynevezett nem önálló tevékenységből származó jövedelem, re utal, akkor ezt úgy kell elbírálni, mint egy nem önálló tevékenységből származó jövedelem.
Még egy utolsó kérdés. Mennyire lehet ez az új intézmény népszerű Magyarországon? Kik lesznek azok az első ügyfelek, akik azt mondják, hogy ez őket érdekli ön szerint?
Szerintem elsősorban azok lehetnek, akik szeretnék egyben tartani a családi vagyont, egy üzletág tulajdonosai, egy biznisz tulajdonosai, és szeretnék biztosítani azt, hogy a jövőben is olyan formában működjön, ahogy ezt az alapító elképzelte.
Riszter Gergely ügyvédet hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Ismét hírek, utána folytatódik az Inforádió jogi magazinja.